76. Mielőtt Fülöp megnyitott az államtanács ülését, magához kérte Velázquezt. Mária Teresa volt csak a szobában. Ismerte az infánsnő arcát, a különös figyelő tekintetet, mely egy-egy szerencsés pillanatban felidézi az anyát. Míg festette, sokszor gondolt arra. Az lenne-e az úr rendelése, hogy ez a lány legyen mindenható országok, tengerek, világrészek fölött? És egy nap az orvos és a bába az országos főméltóságok kezébe adta a gyenge porontyot. Az első udvarmester megnézte nemét, hangosan kiáltotta, infáns született! Már rohantak az Alcázar tüzéreihez, nyomják be az égő kanócot, a csak porral töltött ágyukba, s kezdődjék a 101 ágyülövés. És ez a hang Mária Terezának annyit jelentett, vége. Ábrándoknak, vágynak, intrikáknak vége, a trón örökösi udvartartásnak, részvételnek az államtanácsban, nem kell titkár, jövendő kancellár, kamarás, infás nő marad. Udvari sakkfigura, akit majd hazájától távol vet a sors. De hát, ha meghal Prospero, mint annyian, akik itt születtek bíbor bölcsőben, egy esztendőre rá megszületett a másik kisfiú, Fernando Tomás is. Ő már csak 24 ágyulövést kapott. Marianna úrnő fiúkat szül. Leköti és elvarázsolja az öregedő királyt. Mariannának bizonyosan az a titkos kívánsága, hogy mostoha lánya elkerüljön az udvartól, amelyben majd felnőnek a fiúk. Míg itt a francia lány nincs teljes Habsburg uralom. Felséged nem adhat kosarat 14. Lajosnak. Egy öregedő, egyre keserőbbé való király, s egy másik fiatal, Nagy Sándor reptű király játszik egymással a Pireneuszokon innen és túl. A kockák népek, tengerek, provinciák. Franciaországnak több, szorgalmasabb a népe, de hajói félve ereszkednek ki a nyílt tengerre. Nem szerzett még gyarmatokat. A spanyol sas még mindig 4 világ rész fölött lebeg. Ha betelik Fülöp világi sorsa, ha elpusztul a 2 csenevész kisfiú, s Marianna méhe nem fogan újra, ismét Mária Teresa, a spanyol birodalom örökös ura. De ma még él Prospero és Tomás. Így Mazarin megkérheti a francia király nevében az infánsnő kezét. Nyomatékosan rámutathat arra, a diplomácia eszközök minden fokozásával, hogy a pillanat szerencsés. Mária Teresa s Lajos násza az egyetlen lehetőség arra, hogy megteremtsék a pireneuszi békét. A franciák úgy dolgozták ki ezt a tézist, hogy Fülöp alig ha mondta tere nemet. Mit gondol magában a spanyol király, amikor a bizalmas leveleket az állam tanács elé teszi? Életének alkonyához kezd érni, és újból neki, csak neki kell áldozatot hoznia. Mi történik, ha csak lesben áll Mazarin? Három mondja, majdnem fenyegetve, nem lehet megtagadni a franciák kérését, felség. A nagy inkvizitor kitárja paposan két kezét, felség, hitünk kívánsága, hogy Krisztus két vezető országa egyességet kössön. Feltételek. Elvész néhány tartomány. El kell ismerni a német alföldi lázadok szuverenitását. Írtozatos összeg az úgynevezett hozomány, ami valójában burkolt hadisarc. Ezzel szemben áll a béke. A lerongyolódott Hispániának nem kell évről évre a semmiből új seregeket kiállítania, hogy a tavasszal toborzott gyenge terciókat ősszel szétverjék a franciák, hollandok, angolok. Békében élhet még néhány évig. Látni fogja, hogyan cseperednek fel a kisfiúk. Az úr csodát tehet akarata szerint. Talán újból rendben jön Hispánia. Amikor Velázquez belép a kis kabinetbe, amelyet egy régebbi Fülöp portré, Prospero épp elkészült képe, s Rubens allegória díszíti, a festőnek, aki jól ismeri az arcokat, észre kell vennie, hogy Mária Teresa, mielőtt kinyílt az ajtó, arccal a könnyeket törölt le. Ritka pillanat tanúja. Az udvarban úgy tudják, hetek óta duzzog az infánsnő. A király nem siet megengeszteni lányát, s a szem, mely oly jól ismeri mindkét modellt, önkéntelenül is kutatja mélységekben a kettős bánatokát. Fülöp szeme körül mélykék árnyékok, mintha őt is folytogatná a sírás. Kettős kép, valamilyen családi megbékés emlékére. Pillanat vékony ríse az elzárkózottak belső világához. Don Diego, ön rangban ugyan, csak harmadik udvarmester, önt megelőzi a főudvarmester és a palota főmarsal. Mégis önt kérem arra, szervezze meg utazásunkat a francia határig. Bízom abban, hogyha az ön kezében lesz az elszállásolás gondja, nem érne semmiféle kellemetlen meglepetés. Felséged megadja az utasításokat, és megjelöli, kinek a rendelkezéseit kell követnem. Nekünk lesz csak felelős. Rendelkezik a kvártai mester fölött. A La Ligera kívánok utazni. Legkisebb kísérettel. Az infánsnő átadása a Fálcarok szigetén lesz, tehát a senki földjén. A tanácskozások helyét mi rendezzük be. Mária Tereza szeme sarkában a könyv. Don Diego, leendő férjem nevében köszönöm önnek mindazt, amit meg fog tenni, amikor Spanyolországtól búcsúzom. Fülöp az ablaknál áll. Hirtelen visszafordul, szokatlan emberi hangja. Diego, nehéz az embernek a legkedvesebb gyermekétől megválnia. Felejts el, hogy Terézával együtt nehezen tudtunk ma uralkodni magunkon. Amikor kimegy a palota mester, a kabinetben megszólal az apa. Még egy keserű pohár van hátra, Mária Tereza. Le kell mondania utódai nevében is a spanyol trón igényéről. Ugye megérti? Másként nem engedhetjük el. Mintha én el akarnék menni innen. Végső csaták. Engedelmességben nevelt infánsnő, mosolyognia kell, amikor ábrándok édes játékát fújják szét a szelek. Ki lesz a kancellár? Ki marad meg udvarmesternek, amikor a Fálcarok szigetén adja át apja francia királynak? Mária Tereza nem lesz többé spanyol. Mária Tereza, boldogult anya örült volna, a lánya visszamehet Párizsba. Anna, a nővérem lesz ott az új anyja. Annát nem láttam 45 éve. Ő is eljön a Fálcarok szigetére. Soha nem hittem, hogy valaha viszont látjuk egymást. Így lehet, hogy ön is egyszer visszajön ide. Mária Tereza, a pireneuszi béke ezt majd lehetővé teszi. Akkor újból láthatjuk egymást. Elcsuklik a hangja. Átölel a lányt, rászkodik, könyvtelen zokogásban. Az ajtóhoz támaszkodik, se apród, se kamarás ne nyithasson be, ne láthassák ilyen állapotban a királyt. Simogatja Mária Tereza haját. A titkos, az udvarról kitiltott szóval mondja, te, s annyit, ugye nem sírsz majd a Fálcarok szigetén? Most elbúcsúzzunk egymástól. A többi, Mária Tereza, szertartás, azt majd elintézi Velázquez. Hárman várnak az előszobában. Ő felsége jelölje meg az infánsnő trón lemondásának időpontját. A kincstáros kérdi, honnan vegyenek az utazáshoz pénzt. Az államtanács jelenti ő felségének, Peruban újból kitört az indián lázadás. Végül ott áll Velázquez, valamit kérdezni szeretne. Kíván-e még valami, Don Diego? Felség, kegyeskedjék kijelölni. Milyen fali kárpitokat és képeket vigyünk magunkkal? Mi lesz az, amit a francia király ajándékba kap? A legszebbeket válassza ki. Ezekkel díszítse fel a fogadótermet a Fálcarok szigetén. Velázquez képet egyet sem adok. De ha lenne még ideje, addig megfessen nekem Mária Terezát. Elnéz. Csupa felhő. Szokott feleletek, hogy kitaposta őket a szertartásrend. A kora tavaszi nap rásüt Diego bársony szekélyére. Látja, kopott, kifényesedett a könyökén. Holnap lemegy a műterembe, ott megmondja, hogy a kincstár költségére csináltasson magának díszköntöst, hiszen ő is ott lesz, amikor Mária Terezát a francia király megkapja. Egy arckép Margaritáról, egy kép Mária Terezáról. Ő felsége így kívánja, hogy teljes legyen a béke a búcsúzáskor, s a királyné ne vehesse zokon, hogy Margaritát nem örökíti meg a festő abban a korban, amikor épp a legkedvesebb. A Guarda Infante szoknya rózsaszín és ezüst. Első ízben történt, hogy arra kérte Mázót, ő fesse majd meg a hátteret, gazdag kék drapériát, ezzel megélénkítheti a kislány unott szőkességét. amelyből a varázsló ecsetjével sem lehetne előcsalni vidám mosolyt, vagy élénk gondolatokat. Júliusban már 10 esztendős ez a kis fenség. Hibátlan tudja a szertartásrendet, olvas folyékonyan, tanítják latinra és franciára is. Az írás már kicsit nehezebben megy, viszont tökéletes ritmussal libeg az óriás szoknyában, és ez a gyönyörűség valami közösséget teremt a festővel, aki szívesen ábrázolja ezt a ruhadarabot, mert színeivel, fénytörésekkel, fodor rengetegével, csecsebecsével olyan ez a vadárfante, mint a csendélet vagy mikrokozmosz a maga megoldatlan tér problémáival. A haját is szereti festeni, a valódi szép fürtöket, és a merev, sörényszerű vendéghaj kontrasztját. Belefeledkezik az arc oválisának témájába, s míg fest homály borul a külső nagyvilágra. A műterem előtti folyósó szárnyon már topognak a kvártémesterek. Miért nem jön még az aposzentádor? Hivatta a főudvar mester is. Mi lesz a számadásokkal? Ez valójában jelentéstétel. Mit végzett mindeddig a parád és utazás előkészítésében? Már nyílt titok, hogy ő felsége útját arra használta fel, hogy tüzetesebben megismerje északi tartományait. Kiszáll majd városokban, meglátogatja hűbb vazalusainak kastélyait, megold határpereket, esetleg részt vesz valamilyen helyi parád és kivégzésen is. Ösztörözni kell Don Diegót, hiszen ismerik flegmáját, az egykori királyi levél passzusa, szálló ige lett az Alcázarban. Fuenzalida, aki jó embere, őrzi hivatalában a kincstár kulcsát, mondja. Odaadhatná a legmegrőzöttebb tolvajnak. Don Diego. Minden üres. Különös gondolat ő felségétől, hogy tavaszra, s nem őszre tervezteti az utazást. Fél év telt már el az ezüstflotta érkezése óta. Még egy fél évig várni kell arra, hogy új hajó, raj megérkezzék, ilyenkor nincs más megoldás, mint kölcsönt venni fel a legközelebbi nemes fém szállítmányra. Az utazás hírét már megneszelték az uzsorások. A génuai kamatláb újból elnyeli az indiák aranyának és ezüstjének harmadát. Még mellett ez a ruhát próbál, az aposzentador leveleket diktál, melyeknek sárgult papírját megőrizte egy spanyol sziklavár. 1660. április 1-én kezdődnek a nagy út előkészletei. Egy összvér és a gyaloghintó ügyében intézkedik, mert Nietónak kell átadnia Don Diego részére. Nieto hintóban utazik majd, nem lesz szüksége összvérre. Köztudomású, hogy ez, ha nem is halállal, de legalábbis súlyos betegséggel egyenlő, nem könnyű kocsiban utazni észak-spanyol utakon. Április 5-én kérelmet intéz ő felségéhez Velázquez. A kérés arra irányul, hogy megfelelő mennyiségű ágydeszkát s ágypárnákat vásárolhasson az egész kísérlet részére. A fizetőmester utaljon ki 1000 dukátot az utazás céljaira. Április 5-én megsürget a gyaloghintókat és a málhás összvéreket, amelyeket már meg kellett volna kapnia. Ugyanaz nap azonos kérés, más helyre. Csak az aláírások különböznek. Az egyiken a Velázquez használja, a másikon Diego de Silva marad. Naponta záporoznak a beadványok, kérvények, feljegyzések, emlékiratok, beleszólnak a szállásmesterek is, a fizetőmester, számvívő, ellenőr, teljes lendülettel forog a nagy spanyol aktamalom. Az utazás célja Fuenterrabía, innen utazik majd apja kísérletében Mária Teresa a Fácán sziget felé. Így nagy útnál szükség van elsőrangú mesteremberekre, ám ahelyett, hogy ingyen ajánlják fel szolgálataikat, asztalos és ás egyszerre kéri múlt évi járandóságát is. Ilyen Martin Gallero asztalos, akinek számlája nem kevesebb, mint 547 reál. Velázquez új beadványával megint csak Galleroval van baj. Ennek az asztalosnak semmi pénz nem elég. Az elszámolás egyébként bonyolult, a fizető mesternek el kell igazodnia a maravedik, reálok, castellanosok, ezüst tallérok egymást közt is változó árfolyama között. Don Diego 100 000 maravédről nyújt be számlát. A számoszlop alján 4760 reál marad. Gallero keményebb ember, mint az egész udvartartás, valószínűleg kitűnően dolgozik. Másként alig, ha intézkednék Velázquez ismét az ő ügyében, most az egyszer Malcipa őrgrófjánál. Unokáját, Gaspar del Mazót futtatja haza. Nem jöhet ma sem ebédre. Paraja hozna egy darab sajtot, bort, kenyeret a műhelybe. Hagymát nem ehetik, mert fest az infásnőt. Helyette elfogyaszt egy maroknyi érett olajbogyót. Délután ül Mária Teresa, és ugyanakkor kellene befejeznie Margarita szoknyáját is. Vár a kocsi, hogy kimenjen vele a Boa Retiroba, így kiválogassa a díszhintókat, amelyekbe csak az út végső szakaszában a francia küldöttség látogatására ülnek majd a felségek. Az igás lovakhoz ugyan jobban értenek a kvártéi mesterek, mégis illő, hogy az aposzentától is meglátogassa az istálókat, s kivezettesse a kiválasztott lovakat. Gyakran heves vita indul el, alkalmas az állat arra, hogy végig szenvedjen ekkora utazást. Késő este megy haza. Joanna megbontotta már az ágyat. Mutatja az unoka rajzát, amint lerajzolt a nagyapát. Nézi. Itt öreg-öreg ember. Csak nincs szakála, mint azoknak, akik túljutottak életük derekán. Elfújja a gyertyát. Joanna halkan kérdi. Diego, nem lesz-e túl fáradtságos ez az út? Nem mehetne helyetted más? Joanna ritkán szólal meg, nem avatkozik férje dolgaiba, nem jár az udvarhoz, nem hagyja, hogy jó madridi szokás szerint már kegyelmes asszonynak címezzék. Diego néz bele az elfújt gyertya parázsló végébe. Még látja a kerengő fehér füstöt. Azt mondják, nem lehet festeni a levegőt, mert nincs. Most a fekete megfojtott az ezüstöt. Füst és levegő vihaskodik egymással. Szemének belső síkján összeolvadnak színek és formák. Tudod, hogy a király kért, de talán Mazó jöhet velem. Egy lépéssel így előbbre jut a szolgálatban. Juant viszed? Maradjon inkább veletek, itthon többet segít. Ezen az úton, Joanna, nem fogok festeni. Csak rajzolgatok. Krétát, szenet, únt, rajzlapokat viszek, festékeket nem kell keverni. Amikor érzem, milyen jó ez az ágy, arra gondolok, miféle ágyakban fogok majd aludni. Futóképek. Margarita, ezüst rózsaszíne. Kocsisok, ostor pattogása, bamba összvérek, 100 000 maravedik. Joanna halkan kérdezi reggel Mazótól. Juan, nem tudnád megértetni vele te, hogy már nem olyan fiatal. Ez az utazás az életébe kerülhet. Látod, hogy öregszik. Ha egyedül van, ül, néz maga elé. Semmi sem ízlik. A múltkor fájlalta versejét. Juan, nem lehetne. Nem lehet, lovag. Egymásra néztek, úgy hitték, a felveszi Santiago köppenyét, beáll a csoda. Megifjodik tőle, friss lesz újból, mint mindig, amikor szabadon dolgozhatott. Most ők, akik otthon látják, tudják, mi hősiesen játszik egész nap Don Diego. Mindenki fiatalabb nála már az udvarnál, ideje lenne, hogy ő felsége emelje rangját, s felmentse az aposzentadorság terhe alól. Vő és anyós ülnek ketten, míg Gaspar az unoka nem nyit be. Kiolvassák szeméből a kérdést. Milyen lovat, vértet, kardot, köntös kapok? Ha elkísérem Fuenterrabiába nagyapát.